az is, amit a zöldséges néni mondott egy alkalommal megismerve nézeteinket. Hát igen, 2 Mercedes állna a boltom előtt, ha nem neveltem volna fel a 2 lányomat. Egyre több eszmefuttatás jelenik meg a sajtóban, hogy gond van a nyugdíjrendszerrel. Arról is egyre több a riasztó hír, hogy kevés a gyerek, fogy a magyar. Itt az ideje, hogy néhány alapvető elvet leszögezzünk, s azt közéletünk vezérfonalává tegyük, vagyis fontos, hogy ezeket az elveket a mindenkori vezetés mind jogi, mind gazdasági intézkedéseinél minden esetben mérlegelje. Ha szeretnénk, hogy a magyarság fennmaradjon, ha fenntartható gazdaságot szeretnénk, ha nem szeretnénk, hogy néhány évtizeden belül Magyarország az időskori szegénység országa legyen, vagy még konkrétabban, személyre szabottabban fogalmazva, ha nem szeretnénk, hogy saját magunk megélhetéssel küzdjünk nyugdíjas korunkban, akkor ezeket az elveket végig kell gondoljuk. Hát igen, nem egy öncélú tudományoskodásról van szó. Nem is a nemzet halál vízióról, amit talán egy kicsit túl fenkölt lenne. Hétköznapi, mindnyájunkat érintő gazdasági kalkulációról kell beszélnünk. És szeretném mondani, hogy ezt senki nem végzi el helyettünk. Ha minden egyes polgár nem teszi magáévá ezeket az alapelveket, vagy nem jut el azokra a felismerésekre, amelyek a gyermekekkel és a nyugdíjjal kapcsolatosak, akkor a hatalom, a mindenkori politikai hatalom sose lesz rákényszerülve a változtatásokra. Egyrészt azért, mert maga sem látja be, hogy mennyire szükségesek. Másrészt, ha igen, akkor majd fél attól, hogy a társadalom tagjai helytelenül értelmezik az intézkedéseket, s politikailag ez számukra kedvezőtlen hatással jár. Jobb akkor nem csinálni semmit, az ebből eredő probléma, mert azért az lesz, lássuk be, mindenképpen. De nem látványos, nem lehet megtalálni a felelőseit, nem lehet a politikai vezetésen számon kérni. Valamit intézkedünk, akkor azt nyilván kötni fogják ahhoz, aki ezt a törvényt vagy ezt az intézkedést meghozta, és akkor azt lehet, mit tudom én, a politikában ellenzék oldaláról támadni, vagy egyszerűen csak az állampolgároknak kritizálni. Ezért nagyon fontos, hogy most és az elkövetkezendőkben még előre is kérem a kedves hallgatók megértését, hogy ne sokalják, hogy ennyiszer idézem ezeket a problémákat. Annyiszor kell minden fórumon terjeszteni ezeket a fontos felismeréseket, amennyiszer csak lehet, hogy átmenjen a köztudatba, tehát hogy minden ember a magáinak érezze. Hiszen ma már demokráciában élünk, és az emberek teljes joggal, helyesen úgy gondolják, hogy hát ők sem akárkik, tudnak ők gondolkodni. A szocializmusban ugyanis nem volt divat a gondolkodás. Az állam, ezt idézőjelben mondom, átvállalta a polgáraitól. Üdvözített bennünket a saját elgondolása szerint. Sőt, egyenesen veszélyesek voltak a túl sokat okoskodó értelmiségiek. De még a józan eszű állampolgárok is. Mindenkinek a beléje vert sablonok szerint kellett folytatni az életét, rábízva magát a párt és az állam bölcsességére. Így például a nyugdíjról is az állam gondoskodott, a szakszervezet biztosította a szolgáltatásokat, és ki nem volt tagja a szakszervezetnek, ugye? Jött azonban a rendszerváltozás, és már annak előszeleképpen elhozta a Társadalombiztosítási Főigazgatóság fölállítását. Bár a nevében is benne van a biztosítás szó, azaz a nyugdíj és az egészségügyi szolgáltatás biztosítási alapokra helyeződött, ahogy ez egyébként nyugaton már eddig is volt. Csak hogy nem csak Kelet-Európában történtek nagy változások, hogy a szocializmusból átmentünk a kapitalizmusba, és nem csak arról van szó, hogy akkor most már át kell vennünk azokat az intézményeket, amelyeket nyugaton is alkalmaznak, mert hiszen az egész világ megváltozott az elmúlt fél évszázadban. A világ ugyanis, közgazdászként ugye így fogalmazom, azon az alapon működött, hogy gazdálkodásának az alapja a munka, a tőke és a föld. Csak hogy ez átalakult a három tőkévé. Már volt erről régebben is előadásaink során szó, hiszen ez egy nagyon fontos közgazdasági elméleti felismerés, csak most itt szeretném lefordítani ennek a konkrét témának az apró pénzére. Tehát világos lett, hogy a munka is, a föld is tőke, nem csak a úgynevezett tőke. Nem csak a pénzt kell, hogy így milyen megtakarítani ahhoz, hogy abból gépeket, berendezéseket vásárolunk, vagyis befektessünk, hanem a emberi tőke is beruházást igényel. Ugyanis nem lehet a munkaerőpiacról csak úgy készen levenni a szükséges mennyiséget, mert hiszen először is a mai világban, a modern világban mennyiségben is kérdéses, hogy meg lesz-e ez a mennyiség, ember anyag, másrészt, hogy az az ember mennyiség az megfelelő képzettségű lesz-e, tehát egyszerűen egy tudatos, mondjam így, befektetési tevékenységet igényel, hogy képezzük azt a társadalmat, amely alkalmas aktív korában a munkára. Tehát befektetés, befektetés, befektetés. Befektetésként kell értelmezni az emberek gyermeknevelését, hiszen az jelenti a következő időszakra a társadalom megújulását. Az jelenti, hogy egyrészt megmarad ez az emberi tőke mennyiség, hogy így mondjam, másrészt, hogy olyan minőségű lesz, ami megfelel a kor igényeinek. Ma már bizonyára sokan tapasztalják életükben, hogy az unokák, az Y generáció ismeretei a komputerek terén olyan messze meghaladják a nyugdíjas nagyszülők ismereteit, hogy már-már alig tudunk kommunikálni, alig tudjuk megérteni, hogy ők mit csinálnak, hogy hogyan is dolgoznak, hogy honnan akasztják le 2 perc alatt a szükséges ismereteket, hogy milyen technikai eszközöket alkalmaznak a számításaik során, az információszerzés során. Egyszerűen egy olyan világot élünk, amelyhez mindenkinek képzésben alkalmazkodnia kell. Azt lehet mondani, hogy nem csak az új generációnak, hanem már meglévőnek is, de nyilvánvalóan a legfontosabb, hogy a helyünkre lépők már ennek az új világnak a szellemében legyenek felkészültek arra, hogy részt vegyenek a gazdasági tevékenységben, a társadalmiban is, de én most, mint közgazdász, a gazdasági tevékenységre koncentrálok elsősorban. El sem lehet ma már képzelni azt, hogy egy egyszerű állampolgár csak a maga mindennapi életében ne igényelni ezeket a fejlett ismereteket, hogy ne nézné meg az interneten, hogy mikor megy a vonat, hogy ne nézné meg az időjárás jelentést, hogy útnak induljon-e az autójával, mert jegesek-e az utak, vagy sem, ha nem nézné meg, hogy milyen hírek jöttek, mert éppen nem ért rá tévét nézi, vagy éppen a tévét nézi, tehát magyarán mondva a modern technika eszközeivel szerzi meg a szükséges információkat. Elkerülhetetlen tehát, hogy az emberek ezeknek a ismereteknek a feldolgozására képesek legyenek. Az új generáció pedig már ezzel születik, a 3 éves gyerek is nyomogatja az érintős képernyős eszközöket, tabletteket, és már azon játszik. Tehát úgy szocializálódik, hogy ezeket ismeri. De ezek, bocsánatot kérek, egy tablet is pénzbe kerül, tehát annak a gyereknek már a játéka is egy igényes, sokkal igényesebb és nyilvánvalóan költségesebb eszköz, mint korábban egy fából faragott kis szekér, ugye? Vagy gyufaskatujából csinált játékvonat. Nem feltétlenül jelenti az, hogy ettől a gyerek boldogabb, csak mindesetre elkerülhetetlen ma már a mai világban. Tehát ha így veszem, akkor a ráfordítás magára a gyermek nevelésére annak a költségei is világosan kifejezik, hogy egész komoly pénzösszegről van szó, amikor picikorától a 20-valahány éves koráig felneveljük, hogy alkalmas legyen munkavállalóként a munkaerőpiacra belépni. Tehát az első és legfontosabb lépés, hogy felfogjuk, hogy a társadalom gazdálkodása 3 tőkén alapszik, és ebben a humántőke is egy folyamatos befektetést igénylő tevékenység. Ha így vesszük, akkor a gyermeknevelés, ami közjószág, ezt is olyan sokszor szoktam hangsúlyozni, közjó tárgya nem csak az egyén számára fontos, mondjam azt, messze nem az egyénnek a játékszere, a hajasbabája, amit nagy élvezettel öltöztetget, szépítget, sétálgat vele, dicsekszik vele a barátnőinek, boldogságát, örömét nyeri és érzékeli benne, ezért vállalja, tehát, hogy így mondjam, magának a maga kedvéért, ó, nem erről van szó. Mint hogy a világ történelme során soha nem is csak erről volt szó, hanem arról, hogy a gyerekre szükség volt magához, a termelő folyamathoz, amiben az emberek a mindennapi életük, mindennapi kenyerét megteremtették, és főleg, amikor arra gondoltak, hogy idős korukban legyen, aki eltartja őket. Na, akkor itt most el is érkeztünk. A második számú, legfontosabb alapelvünkhöz, amelyet be kell vésnünk a tudatunkba. És ez pedig az, hogy amikor én arra gondolok, hogy mi lesz velem idős koromban, akkor nem vonhatom meg a vállamat azzal, hogy hát mi lesz. Az lesz, hogy fizetem a nyugdíjjárulékot, és majd kapok nyugdíjat, és abból meg fogok élni. Évtizedek során, nem mondok századokat, mert ugye nem olyan régi tulajdonképpen a Társadalombiztosítás intézménye, a 19. században jött létre ebben a, vagy hasonlóan a maihoz formájában, de az évtizedek óta ugye az emberek arra gondoltak, hogy ebből majd megélnek. Bocsánat, ez régebben és kezdetekben nem is így volt, tehát mindenképpen úgy értékelték a nyugdíjat, hogy valamilyen minimális szintű megélhetés, mert egyébként a család keretében volt biztosítva az időskorú embereknek a léte, adott esetben a betegnek is, adott esetben a szülőanyának is, tehát a család volt a gazdálkodás alapegysége, de nagyon fontos eleme volt, hogy azért az öreg is hozzon bele valamit a nyugdíjra. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy a család nélkül olyan színvonalon élhetett, amilyet elvárt volna időskorában, hanem, hogy a család így az ő nyugdíjárulékával kiegészítve tudott biztosítani neki otthont, ellátást, és ő is hozzájárult így a családi költségvetéshez. Az individualizmus előretörésével a világban, a nyugati világban elsősorban, aztán a rendszerváltás után ez átsöpört Kelet-Európára is. Ebben a szemléletmódban az emberek azt gondolták, hogy fizetem biztosítási alapon, hogy mondtam a bevezetőben, a járulékaimat, és ezért nekem jár egy megélhetést biztosító ellátás. Tehát ez egy alapvető tévedés és félreértés, hogy annyit tudok félretenni az életemben nyugdíjjárulékként, amennyi teljes egészében nekem egy olyan életszínvonalat biztosít, ami nem sokba különbözik az aktív életemtől. Nagy valószínűséggel azért egyfajta zuhanás bekövetkezik, amikor az ember nyugdíjba megy. Már csak az is kifejező, hogy ha megnézzük az átlag nyugdíjaknak az átlag bérekhez való viszonyát, akkor látjuk, hogy azért az alatta marad. Magyarországon egyébként elég közel van hozzá, tehát tiszteletre méltóan magas szintet biztosít. Másút azért ennél lényegesen alacsonyabb az úgynevezett helyettesítési ráta, vagyis amikor az ember nyugdíjas lesz, akkor a bérét a nyugdíj helyettesíti, hogy a megélhetési költségeit finanszírozza. Tehát nekünk most el kell azon gondolkodni, hogy ha mi akkor, amikor öregek vagyunk, nyugdíjat akarunk kapni, akkor azt tulajdonképpen miből is fogjuk kapni. Azt gondoljuk, hogy abból, hogy a pénz alapjaink valahol működnek, de hiszen ezek, sokszor hallották már a kedves hallgatók talán ezt a gondolatvilágot, ezek nem maguktól működnek. A pénzem nem dolgozik helyettem, ez csak egy ostoba banki reklám. A pénzem, amit félretettem, ha egyáltalán ténylegesen félre van téve, akkor is a hozzárendelt élő munkával emberrel együtt képes alkotni. Legyen az a pénz bármibe befektetve, mondjuk kutatásba, hát akkor az kell a kutató. Legyen a termelésbe, akkor az kell a termelő dolgozó. Legyen az befektetve az oktatásba, de hát akkor ahhoz kellenek a tanítók, akik a szolgáltatási részét, vagy az egészségügyi szolgáltatási részét elvégzik. Tehát mindenképpen, ha befektetésnek tekinteném azt a pénzt, amit beteszek, akkor is kellene mellé az ember, annélkül, hogy így mondjam, nem érne a szószoros értelmében semmit. Olyan, mint egy zsák arany a sivatag kellős közepén. Egy pohár víz életmentőbb lehet a sivatagi vándornak, mint a hátán cipelt aranybatyú. Tehát kérdés az, hogy egyáltalán befektetésnek tekinthetjük-e a megtakarításainkat. Már csak azért is, mert hiszen technikailag semmiképpen nem az. Lehet úgy felfogni. De igazából minden egyes társadalombiztosítónál, és itt most elsősorban az államilag szervezett nyugdíjbiztosításra biztosításra gondolok, a befizetések abban a szent esztendőben elmennek az idős korosztály nyugdíjának a finanszírozására. Egy darabig, a kezdetek kezdetén, amíg a nyugdíjaknak a befizetési rész dominált, mert egy társadalom fiatal volt, még sok fiatal munkavállaló volt, és még kevesen érték el azt a 10 évet, tehát az a minimális 10 év mindig is megvolt, ami után nyugdíjra jogosult lehet. Tehát addig volt egy olyan lépés, hogy hát valahova be lehetett fektetni azt a pénzt, amit addig felhalmoztak. De meg kell mondanom, hogy amikor úgymond egy társadalom éretté válik, és a nyugdíjba menők, illetve a új befizetők aránya kezd nagyjából azonossá válni, akkor már egy fillér nincs olyan, amit a kasszába félre lehetne tenni. Mondhatjuk, hogy de hát vannak a magányugdíj biztosítók, és vannak olyan nyugati országok, amelyek ezen az alapon szerveződnek. Alapvetően azoknál igen, azoknál ténylegesen azok az alapok valamibe befektetik. Hát mondom, például az amerikai vállalati nyugdíjalapok befektetik a saját vállalatukba többnyire azt a pénzt, amit megtakarítanak az emberek, de ugye ott is, mit tudom én, vesznek rajta a gépet, bővítik a termelést, de ahhoz bővítik a kvalifikált vagy mennyiségileg rendelkezésre álló munkaerő állományát. Tehát tulajdonképpen ahhoz is hozzárendelődik már az ember, hogy így mondjam. A társadalombiztosításoknak a felosztó-kirúgó rendszerű jellegénél pedig egyértelműen így van. Amikor ezek az úgynevezett nyugdíjalapok is elérkeznek már a telítettséghez, úgyhogy már elég sokan vesznek igénybe belőle, tehát már az előző generációk elkezdenek nyugdíjba menni, akkor higgyék el, hogy a úgynevezett biztosítási befektetési alapon működő pénztárak is gyakorlatilag felosztó-kirúgóvá válnak. Tehát van egy állományuk, de gyakorlatilag az új befizetések ugye elmennek a kifizetésekre. Na, mi következik ebből? Az következik, hogy nekünk a nyugdíjunk befizetése gyerekek nélkül, gyereknevelés nélkül, az elkövetkező 30-40 évben nem biztosítja, hogy lesz nyugdíjunk. Mert, ahogy mondom, igazából majd mi abból fogunk tudni részesedni abból a jövedelemből, amit a felnevelt gyerekek munkaképes koruk alatt majd termelni fognak. Mindnyájunk számára. Azok számára is, akik nem vállaltak gyereket. Mindenki számára. Hát ez egy óriási változás és egy óriási igazságtalanság. Ugyanis mindenkinek szükség lesz a gyermekekre, de a gyermekeket mégiscsak azok vállalják, akik azokat felnevelik. De most nem erre a részére akarok elsősorban ebben a pillanatban utalni, hanem arra, hogy tulajdonképpen mi is az a nyugdíj járulék, amit mi fizetünk? Az nem más, mint a mi elődeink által megvalósított humántőkeberuházások, ami mi vagyunk magunk. Tehát, hogy mi egyáltalán felnőttünk, és munkaképesek lettünk. Kitanítattak bennünket, egészségünkre vigyáztak, ráköltöttek az orvosokra, az iskolákra, hogy megvették nekünk mindazt, ami a képességeink kibontakozásához szükséges volt, adott esetben a változatos játékokat is, kérem szépen, az hozzátartozik, hogy kreatív emberanyag jöjjön létre, nem? Tehát ezek a költségek, amelyeket ránk fordítottak, ezek az ő beruházásaik voltak. És amikor mi most eltartjuk, hogy így mondjam, az időseket, pontosabban fizetjük számukra a nyugdíjat, akkor mi törlesztjük ezt a befektetést, amit ők csináltak. Tehát ez a második számú legfontosabb tételünk, hogy a nyugdíjjárulék nem biztosítás jellegű, hanem befektetés hozama jellegű. Arról van szó, hogy törlesztjük a belénk fektetett beruházásokat. Na most, hogyha ennek a két alapvető szemléletnek az emberek a birtokában lennének, akkor talán jobban megértenék, hogy miért is olyan nagyon fontos a gyerekek vállalása. Na de lépjünk egyet vissza magához, a társadalomhoz, és ahhoz, hogy milyen helyzetben is van az egész fejlett világ, Európa, de Amerika is, és ezen belül kimondottan Magyarország. Egy pár gondolatot és adatot szeretnék idézni. A közelmúltban megjelent számos újságcikkből, tanulmányból, amely világot látott a folyóiratok hasábjaim, vagy az interneten. Barátaim, kollégáim, csak név szerint egyet-kettőt idézek belőlük, nem persze nem a teljes különbséggel, csak mivel az ő írásaikból fogok különösen idézni Szegő Szilvia és Morvainé Zsuzsanna. Nagyon sok olyan gondolatot írnak le, amely mindnyájunk számára rendkívül fontos, amire én is, magam is, és Botos József, a társadalombiztosítás egykori főigazgatója, aki a férjem is, akivel mindig együtt dolgozunk, gondoltunk, de hogy mivel az ő szavaikat idézem itt, ezért szükségesnek tartottam megemlíteni a nevüket is. Az egyik tanulmányban Morvai Zsuzsa következőt írja. 1996. január 1-én két évtizede az akkori 3125 településnek mintegy 40%-án, vagyis 1347 önkormányzat területén, és ezen belül több városban, így 14 fővárosi kerületben, azaz az egész fővárosban is, kevesebb vagy legfeljebb annyi kiskorú gyerek élt, mint ahány 60 éven felüli lakos. 1981 óta, amikor megkezdődött a magyarországi népesség fogyása, a nemzetközi bevándorlás ellenére is évente egy-egy kisváros lakosságával, összesen több, mint két megyényivel. 2011-ben pedig már csökkent az ország lakossága, 2011-ben pedig már egyenesen 11 millió alá csökkentünk. Magyarországon az alacsony születési szám, ami 2015-ben 91.700 volt, és az alacsony termékenységi arány, ami az 1,4-et alig éri el, hát mostanában már éppen elérte, de hát az messze alatta marad annak a 2,1-nek, ami szükséges lenne a népesség mennyiségi reprodukálásához. Ez bizony ahhoz vezet, hogy a társadalom előregszik, és hát mivel magas a halálozási arányszám, 2015-ben 131 ezer ember halt meg. Emlékezzünk vissza, 91 ezer született, 131 ezer halt meg, ugye? Értelemszerűen, mint egy mínusz 40 ezer főt jelent, ennyivel fogy a magyar népesség. Az előregedés és a népességcsökkenés minden egyes ágazat, így az egész társadalom leépülését, lassú agóniáját eredményezi. Ez egy olyan negatív folyamat, amelyet nevezhetünk a közjó helyett közrossznak. Egy olyan korábban nem ismert formája, amit ha nem tudunk megállítani, akkor egyetlen más társadalmi problémát se tudunk megoldani. A társadalmi problémának mit szoktunk mostanában nevezni? Szoktuk nevezni azt, hogy nincs gazdasági növekedés, nincs foglalkoztatás, nő a jövedelem, aránytalanság, nincsenek munkahelyek, ugyebár ugyanaz, mint nincs foglalkoztatás, a fiatalkorúak számára nincs perspektíva, elvándorolnak az emberek. Ez mind kapcsolatban áll ezzel a negatív demográfiai jelensége. A lehetséges válasz tulajdonképpen a születésszám, vagyis a termékenységi arány növelése, ami azt jelenti, hogy minden egyes pár a jelenleginél legalább egyel több, vagy egy-két pár ennél még több gyermeket is vállal. Hát ezt úgy is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen rendkívül fontosságúvá vált a családokban a gyermeknevelés méltóságának a visszaszerzése. Mert ha szabad anyagi hátrány nélkül gyermektelennek maradni, akkor legyen szabad jelentősebb anyagi hátrány nélkül egy életre szólóan a társadalom javára gyermekeket nevelni. Itt érjük nyomon, itt kapjuk el azt az igazságtanságot, amit az előbb utaltam. Hogy az, aki fizeti a nyugdíjjárulékot, mindenki fizeti, ugye, aki Magyarországon munkát vállal, akkor az azt mondhatja, és joggal mondhatja, hogy hát vár érte valamit, valami nyugdíjat. Na de bocsánat, aki gyermeket nevel, az emellett a fizetés mellett még igen jelentős összeget költ magára a gyerekekre is. Példának okáért ezt megpróbál megvilágítani, hogy ez milyen összeget jelent. Azt mondhatjuk, hogy a gyermeknevelés legalább 40-45 millió forintjába kerül a családoknak. Igen, ahogy itt így utána nézek az újság cikkekben, egy nagyon érdekes cikket olvashattunk Szegő Szilviától, amely a generációs egyensúlyról szólt ebben. Ő úgy fogalmaz, hogy 21 éves koráig egy átlagos körülmények között felnevelkedő gyermek, tehát még nem is diplomás, mintegy 47 millió forintba kerül a családjának. És ennek 60%-át közvetlenül maga a család fedezi. A többit az állam, de annak is a dolgozó szülők államháztartási befizetései jelentik a forrását. Ezt már többször igyekeztem megvilágítani, hogy nincs olyan, hogy az állam nekünk ad valamit, mert az állam abból ad, amit mi adunk neki. Tehát gyakorlatilag a közösség ugyan bizonyos részét a gyermeknevelés költségének társadalmasítja, mert az adókat mondjuk mindenki fizeti, és hogyha a költségvetésből kap egy iskola vagy egy egészségügyi intézmény támogatást, akkor mondhatjuk, hogy ezt mindenki támogatta, nem csak a gyerekes szülők, akinek speciál mondjuk a gyerekei oda kerülnek. Na de hát a gyerekek sem csak az adott szülőknek a jólétérét felelősek, hogy így mondjam, azért fontosak, hogy legyenek, hanem ahogy mondtam, erre mindnyájunknak szüksége van. Az a munkahely, ahol majd a következő generáció dolgozik, termeli meg azt a jövedelemtöbletet, amiből majd 30-40 év múlva a nyugdíjas korosztály részesedik. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem lehet csak nyugdíjas korunkban pusztán a pénzből megélni. Vagyis a nyugdíjhoz kettős fedezet szükséges. Egyfelől a nyugdíjjárulék fedezete, ami lehet szociális hozzáállás, egyéb nyugdíj célú megtakarítás, másfelől viszont maga a demográfiai fedezet, vagyis az, hogy a nyugdíjba vonulókat a munkában felváltsa a gyermekei generációja. A jelenlegi nyugdíjrendszer méltánytalanul leértékeli a gyermeket a tényleges nyugdíjfizetésekben. Tehát nincs, nem nagyon szerepel, hogy tulajdonképpen olyan valaki fizet járulékot, aki közben már egy természetbeni, idézőjelbe téve természetbeni járulékfizetést megvalósított. Az összes nyugdíj mindegy 1-2%-ával ismeri csak el a rendszer, hogy a nyugdíjas a nyugdíj gyermekfedezetért jelentős erőfeszítést tett. Holott a gyerekekre fordított befektetés legalább olyan nagyságrendű, mint a kereső tevékenységgel biztosított járulékfizetés. Azt kell, hogy mondjam, hogy ennek van még egy másik ilyen igazságtalansági vonzata is, hogy ezt általában a nők sokkal jobban megérzik. A nők jóval nagyobb terhet vállalnak a gyermekvállásával, mint a férfiak. Különösképpen a nők munkaerőpiaci életpályájában mutatkozik ez meg. Ugyanis a nők hosszabb időre és nagyobb intenzitással váltják át a pénzkereső munkát otthoni munkára. Hiszen lássuk már be, nem csak a pénzzel fizetett szolgáltatások kerülnek abba a költségkosárban, be egy gyerek felnevelése kerül. Tehát nem csak arra van szükség, hogy boltba vásároljunk egy élelmiszert, hanem arra is, hogy otthon azt megfőzzük, hogy otthon a lakást rendbe tartsuk, hogy otthon foglalkozunk a gyerekkel. Ez a munkamennyiség ugyanolyan jelentős, mint amennyit pénzbe ráköltünk. És mégis az a helyzet alakul ki, hogy a nyugdíjba vonuló nők felénél a szolgálati idő kevesebb, mint 32 év. Ezzel szemben a férfiaknak csak egy negyede rendelkezik ilyen rövid idővel, ami a nyugdíj alapja, és ugye ettől függ azért a nyugdíj nagysága. A férfiak 50%-a ugyanis több, mint 37 év szolgálati időt tud felmutatni. Ezzel szemben a nőknek csak 10%-a érje el a 37 évet. Vagyis egyértelmű, hogy aki gyereket vállal, az kiesik a termelőtevékenységből. Gondoljuk meg, még hogyha kap is érte valamifajta, mint a magyar rendszerben nemzetközileg elismerendő módon elég magas szinten van, kap is érte valami gyermek támogatást, gyest, gyedet, egyéb más szociális juttatásokat, akkor is ez nem éri el a keresett nagyságát, és igazából az lenne a kívánatos, hogy elérje. Hogy tekintsük ezt egy olyan munkának, aminek van ilyen értéke. Az emberek azt mondhatják, hogy a szülő otthon van és nem dolgozik, ugye? Ez olyan gyakori kifejezés. Én nem dolgozom, csak a gyereket nevelem. Hát az nem munka. Tehát egyszerűen harmadik, nagyon fontos alapelvként a már eddig felsorolt kettőhöz szeretném, tehát ahhoz, hogy nem biztosítási, hanem befektetési tevékenység, a nyugdíj célú megtakarítás, hogy így mondjam, aztán az, hogy a gyerek felnevelése az közjó, arra mindnyájunknak szüksége van, mert az emberi tőke újratermelését jelenti, vagyis három tőkéből áll a gazdálkodás, akkor itt most még azt is hozzátenném, hogy rendkívül fontos lenne az, hogy azt az igazságtalanságot kiküszöböljük, hogy az otthoni munkát nem tekintjük munkának. És ennek az igazságtalanságnak a következménye az a már jobban mérhető igazságtalanság, hogy a nők bére alacsonyabb, a nők rövidebb munkaidővel tudnak nyugdíjba vonulni, ennek következtében a nyugdíjuk alacsonyabb, mint a férfi, aki átlagosan értelemszerűen. Ha mindezt összefoglaljuk, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy valami olyan megoldást kell találni a nyugdíjrendszer reformjánál, amely egy kettős fedezetű rendszer. Helyesnek találjuk, legalábbis mi, akik ezen reformnak a nagyon erőteljes hívei vagyunk, az említett szerzők és a botos házaspár, azt gondoljuk, hogy egyrészt a pénzbeli befizetés legyen a nyugdíjnak a forrása, másrészt a gyerekekre fordított nevelési költség, amit tekintsünk egy természetbeli nyugdíjjárulék fizetésnek. Ez azt kellene, hogy eredményezze, hogy e kettő együttese alapján kerüljenek megállapításra a nyugdíjak. Hogy ez most konkrétan hogy történik? Van erre kidolgozott elgondolás, de ezzel most azért nem szeretném a kedves hallgatókat elárasztani, mert hiszen ezek még messze vannak attól, hogy készpénznek lehessen venni, hogy meg is valósítja a hatalom. Olyannyira nem, hogy egyelőre még nem is áll szándékában a kormányzatnak hozzányúlni a társadalombiztosítás reformjához, mondván, hogy a finanszírozás 2030-ig biztosítva van, és egyelőre erre nincs igazán szükség. Többféle javaslat is felmerült, és még egyszer hangsúlyozom, ezek a javaslatokat ne vegye senki készpénznek. Többféle javaslat is felmerült, ugye az egyik, az, amit én mondok, és amit alapvetőnek találok, hogy a pénzben fizetett járulékok után járó nyugdíjat, aminek a törvény szerint megvan a kiszámítási formulája, azt mindenképpen, amikor nyújtásra, folyósításra kerül, akkor kapjon egy kiegészítést arról, hogy mennyi gyereket milyen színvonalon nevelt fel. Ez egy fontos, apró mozzanat, de nem lényegtelen, hogy nem mindegy, hogy a gyereket csak a világra hozzuk, aztán rábízzuk adott esetben a társadalmi intézményekre, amelyek egyébként sokkal többe kerülnek, mint hogyha a gyereket otthon nevelnénk. Sokkal többe. Tehát mindenképpen arra kell törekedni, még amikor ilyen nehéz helyzetek vannak is, hogy lehetőleg inkább családban nevelődjön gyermek, mert ez még mindig sokkal kevésbé terheli meg a társadalmat, mint amikor intézményesítik és elviszik. Tehát magyarán mondva, ismerjük el, hogy ez a tevékenység egy nagyon fontos humántőke termelő tevékenység, egy humántőke beruházást jelentő tevékenység. Ha így tekintünk a nyugdíjra, akkor az is érthető, hogy vannak olyan javaslatok, amelyek szerint már most is jó lenne érzékeltetni a társadalommal, hogy a gyereket nevelni érdemes, és ezért vannak olyan javaslatok, hogy a gyerekenként X összeget kapjanak pluszban a nyugdíjasok, hogy legyen világos, hogy ezt azért kapják, mert gyereket neveltek. Én ehhez azt tenném hozzá magam ismeretanyag alapján, hogy mivel még az eddigi szülők nagyjából vállalták a két gyereket, ez nem elengedhetetlen, hanem inkább fontos lenne a jövőre nézvést. Én azért gondoltam, hogy meghirdetni a rendszerváltozás alapjait, és úgy nyilvántartani, hogy ezt úgy mindenki érzékelhesse, hogy ha most mennék nyugdíjba, és eltelt már 10-25 év, ami alatt a gyerekem is felnőtt, akkor már én mennyit kaphatnék. Tehát lehet ezt így nyomon követni. Nyilvánvaló, hogy a munka viszony első pár évében ennek még nincs túl sok jelentőség, hiszen az, hogy egy gyerek felnőjön. Össze kell házasodni lehetőség szerint, gyermeket vállalni kell, és a gyermeket fel kell nevelni egy legalább 2 évtizeden keresztül. De azt követően már hozzá lehet számítani, hogy van és tanítatott gyereke, van, aki a munkaerőpiacra került. Itt egy nagy kérdés, hogy vajon itt is marad ezen a munkaerőpiacon, vagy elmegy. Ez megint egy részletkérdés, ami nagyon fontos persze. Na de a lényeges elemen nem változtat, vagyis azon, hogy én ezt egy ilyen gyermekbefektetésnek, nyugdíj célú befektetésnek tekintsem a gyermekeknek a nevelését. Hát, ha mindezt meggondoljuk, akkor még az az egyébként kicsit talán szélsőséges javaslat is érdemes, hogy megemlítődjék, mely szerint annak a szellemében, hogy valaki nem vállal gyereket, és ez joga van, hát hadd vállaljon többet is, akkor a sok gyereket, egyes javaslatok szerint a 8 gyereket vállalók, azok teljes mértékben főállású anyasági fizetést kapjanak, az átlagbérnek legalább megfelelőt. Ez igen nagy kiadás jelentene, de hát kevesen vannak, akik igénybe vennék. Tehát én még ezt a gondolatot is olyan értelemben támogatni tudom, legalábbis ideiglenesen, hogy indítsa meg azt a folyamatot, hogy legyenek hivatásszerű anyák is. Utolsó legyek azok között, aki a nem emancipált nők híve. Magam részéről a fontosnak azt találom, hogy mindenképpen legyen a nőnek szakmai hivatása, és emellett gyakorolhassa anyai hivatását. Jelzem, nem vagyok ellene a svéd, meg az északi modellben szereplő dolgoknak, adott esetben ezt apa is csinálsa, baráti körömben is van olyan, ahol a férfi volt az, aki egy időre átvállalta a gyerekek nevelését. Tehát ez sem kizárva, de ez nem tipikus. A tipikus az, hogy az Isten úgy teremtette meg az embert, hogy férfinak és nőnek, és a nőre bízta ezt a csodálatos hivatást, hogy 9 hónapig a gyermeket a szíve alatt hordozva világra hozza, és elsődleges felelőse legyen a gyermekek felnevelésének. Ez nem megy egy férfi támogatása nélkül, és ezért rendkívül fontos a családok egységének, erősítésének a egyre nagyobb elterjedése a társadalomba, hogy értsék meg, fedezzük fel a langyos vizet, hogy a család a társadalom alapja. Mindehhez elkerülhetetlen a morális bázis, a kölcsönös felelősségvállás. Mindig idejük adok ki, minden előadásom végén. Talán azt mondhatom, hogy a üzenet a társadalomnak az, hogy egyénenként mindenki meg kell érje az áldozatvállalás felelősségét, mert akkor lesz boldog ember, és akkor lesz boldog társadalom itt Magyarországon is.